közöstes tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell védünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk jó úrunk, fájnani kivágva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta a fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványít vagyunk.
Az olló és a múlt jelen jövő hasonlata a módszerre vonatkozik, nem az előadás mondani valójára, és mindjárt elmondom, hogy ez miért van így. Ugyanis azt az alapigét, amit hát gondolom a testvérek ugye már csak a meghívóban is olvastak, de azért felolvasom. A férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül, 1 Timóteus 2.8. Nem érthetjük meg, sőt, félremagyarázzuk, ha nem vizsgáljuk meg a kontextust, azaz az előző és a következő verseket. Az 1 Timóteus 2.8, azaz 1 Timóteus 2.1.7 és a 2.9.15-nek a vágó felülete. Tehát vizsgálnunk kell a kontextust, vizsgálnunk kell, hogy milyen összefüggésben hangzik el ez a kijelentés a tiszta kézről és az imádságról. Szeretném most röviden az elején elmondani, hogy miről lesz szó. Először az alapigét, a 2.8-at szeretném általánosan magyarázni. Azután röviden a 2.1.7-et, aztán röviden a 2.9.15-öt, aztán ezeknek az összefüggését a 2.8-al, tehát alapigénkkel, és végül ennek fényében szeretném az alapigét egy kicsit részletesebben és aktuálisabban magyarázni. Az első tehát az alapigének az általános magyarázata, és én nagyon kérem a testvéreket, lehet, hogy egy kicsit talán fárasztó lesz, de bizonyos kérdésekre részletesebben is ki kell térnünk. Három fordításból olvasnám fel alapigénket. Az első az új fordítás. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Károliban így olvassuk, akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. És végül van a legújabban revideált károli fordítás, ez így adja vissza a próba változat. Azt akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket emelve fel, harag és vélekedés nélkül. Menjünk egy kicsit sorban a különböző szavakon. Az első szócska, amire szeretném felhívni a figyelmet, a tehát, vagy az azért. Tehát, azért. Ez azt jelenti, hogy az előző szakaszra vonatkozik. Tehát ez az előző szakasznak a folytatása. Ezért nem érthetjük meg önmagában ezt az igeverset, hogyha az előző szakaszt nem olvassuk el. És aztán a folytatásban, a 9. versben, pedig így kezdődik a 9. vers, az új fordítás szerint, hogy ugyanígy. A Károli szerint hasonlatosképpen, vagy az újonnan revideált Károli szerint hasonlóképpen. Tehát a 9. vers pedig a 8. versre utal. Tehát nem lehet kiemelni egy igeverset, és azt csak önmagában megpróbálni magyarázni, hiszen akkor eltévedünk. Ezért kezdtem az ollóval. A második szócska, amire szeretnék utalni, ez a meghívóban nem szerepel, mint ahogy ez a tehát, vagy azért sem szerepel. Ez az, hogy akarom. Azt mondja Pál apostol, hogy akarom. Azt akarom tehát. Ez egy erőteljes kérés, tulajdonképpen parancs, de nem az apostol önkényességének a kifejezése, hanem Isten akaratából és Isten meghatalmazásával rendelkezik a férfiak felé Pál. Kezeket felemelve. Csak zárójelben szeretném elmondani, hogy a felemelt karok, a felfelé fordított tenyerekkel az imádkozás az egy jellegzetesen ókori testtartás volt. Ez a mozdulat azt fejezte ki, hogy az imádkozó Isten áldását kívánja és azt várja. Azt fogadja el. Az Ószövetségben így imádkoztak az emberek, sőt, Jézus korában is természetesen így imádkoztak az emberek az egész ókorban, csak később terjedt el ez az összekulcsolt kéz, lehajtott fej, tehát most más kultúrában élünk, másképpen imádkozunk, akkor ez így volt szokás, és kifejezte az Isten felé való nyitottságot. Az egyik legismertebb ábrázolása ennek a kéztartásnak Csontváry Koszka Tivadar Fohászkodó Üdvözítő című festménye. Hogyha valaki ismeri, akkor tudja, hogy miről van szó. A következő szócska az, hogy imádkozzanak. A hangsúly tulajdonképpen ezen a felszólításon van. A többi az csak kiegészítés. Ezért szeretem a Károli fordítást, mert itt a sorrend az igének megfelelő. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl. Tehát ez a legfontosabb, hogy a férfiak imádkozzanak. Kedves testvérek, hogyha a gyülekezetben tartunk egy imaközösséget, legalábbis nálunk Újpesten így van, akár úgy, hogy a Biblia órához kapcsolódva, akár úgy, hogy kifejezetten imaközösségi alkalmat tartunk, hogyha nem csak férfiak vannak jelen, akkor bizony leginkább az asszonyok szoktak imádkozni. Persze a férfiak is, de inkább az asszonyok. Talán ezért is hangsúlyozza annyira Pál apostol, hogy imádkozzanak a férfiak. Mert ez a férfinak a kötelessége és kiváltsága is egyúttal. A férfiak imádkozzanak. De hogyan? És tulajdonképpen ez a mai előadásomnak a témája, hogyan imádkozzunk. Az, hogy kezeket felemelve, arról az előbb elmondtam, hogy ez egy kortörténeti kérdés, mi már nem így imádkozunk. Ezért a hogyanra tulajdonképpen két választ lehet adni. Az egyik az, hogy bűntől tiszta kezeket felemelve, a másik válasz pedig az, hogy harag és kételkedés nélkül. Bűntől tiszta kezeket felemelve. Így fordítja az újfordítású Bibliánk. Ez azt jelenti, hogy itt nem a fizikai tisztaságról van szó, bár az is illendő az imádkozásnál. Nyilván, hogyha valaki mondjuk a földeken dolgozik, vagy valaki valamit szerel, és utána bemegy a lakásába, vagy bemegy a gyülekezetbe, hát nem fog úgy azon melegében leülni és úgy imádkozni, hogy nem mosott kezet, bár én úgy gondolom, hogy akár a földeken, akár szerelés közben is, akár fogmosás közben is lehet imádkozni. De az az imádság, amit itt az apostol elénk állít, nem ez a megszokott hétköznapi életben, az a rövid fohász, vagy rövid imádság, amit elmondhatunk tényleg akár metrón, akár trolibuszon, akárhol, hanem az, amikor odaszánjuk az időnket, odaszánjuk a szívünket, megállunk Isten előtt, és úgy imádkozunk hozzá. Tehát nem a fizikai tisztaságról van szó. Tulajdonképpen az ószövetségi rituális mosakodás a kétféle tisztaságot egyszerre fejezte ki, a testi és a lelki tisztaságot. A mózesi törvények szerint a meghatározott szertartásoknál rituálisan tisztálkodni kellett. Így amikor Pál azt mondja, hogy tiszta kezeket felemelve, akkor természetesen elsősorban a lelki tisztaságról beszél, de azért a fizikai tisztaságot se vessük el teljesen. Tehát ahogy mondtam, elsősorban a lelki tisztaságról beszél Pál, bár az eredeti görög szövegben a bűntől kifejezés nem szerepel, az csak az új fordítású Bibliában van benne. A másik két fordítás, amit idéztem, csak ennyit mond, hogy tiszta kezeket felemelve. Ez a kifejezés, amit tisztának vagy bűntől tisztának fordítanak, ez görögben a hosszios szócska. Ez azt jelenti, hogy Istennek tetsző, Istentől elvárt, Istentől megengedett, megszentelt, jámbor, istenfélő, kötelességtudó, kegyes, rituálisan tiszta, ártatlan, makulátlan, és ezért illő, kellő, megfelelő, kötelességszerű, lelkiismeretes, helyes és jó. Egy kicsit talán sok volt ez a felsorolás, de azt hiszem, hogy talán érezzük azt, hogy itt alapvetően ugye elsősorban nem a fizikai tisztaságról van szó, de amit felolvastam, az azért nem pont ugyanaz, mint hogy bűntől tiszta kezeket fölemelve. Annál azért ez több. Annál több. Egy belső, isteni jellegű tulajdonságról van szó. És ezért meg kell különböztetni az igaz, megigazult fogalomtól, ami az ember helyzetével foglalkozik. Tehát mi Isten előtt, az újjászületett, megtért ember Isten előtt megigazult, igaz helyzetben van. Ez tulajdonképpen a helyzetünkkel foglalkozik, de itt nem erről van szó. Még csak nem is az erkölcsi jellegű tisztaságról és szentségről, hanem az maga az eredeti görög szó, amit így tényleg megkerestem az összes jelentését, ez valami olyasmit jelent, inkább úgy lehetne körülírni, hogy az újjászületett emberben a Szentlélek által létrehozott Isten szerinti hozzáállás a dolgokhoz és az emberekhez. A legjobb lenne így fordítani, hogy kedves, kegyes, irgalmas, jóságos, jóindulatú. Tehát ahogyan Isten fordul felénk. Tehát ez több, mint az, hogy a bűnöktől tiszták legyünk. Ez a bűn, az, hogy bűntől tiszta, az egy negatív megfogalmazás, hogy a bűnt hagyjuk el, persze, természetes, magától értetődik. De ez annál sokkal több. Ez azt jelenti, hogy Isten gondolatai szerint az ő szent lelke által gondolkozunk, az ő szíve szerint dobban a szívünk. Ezt szeretném fel is írni, hogy lássuk, hogy miről van szó. Tehát az, hogy tiszta kezeket felemelve, azt inkább így fogalmaznám meg, hogy Isten szerinti hozzáállás dolgokhoz és emberekhez. Ennek az összefüggése az imádsággal, nagyon örültem a kezdetben felolvasott igének, én is ezt írtam ide, a Zsoltárok könyvének a 24. részéből a 3. verset és a 4. vers első felét. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén, az ártatlan kezű, a tiszta szívű. És Jézus is azt mondja a János evangéliumában, bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Tehát itt nem arról van szó, hogy elmondunk valamilyen tetszőleges imádságot, és akkor a végéhez oda biggyeztjük azt, hogy Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Hanem az, amit az előbb mondtam, hogy Istennel összedobban a szívünk, hogy az az indulat van bennünk, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Úgy látjuk a dolgokat, és úgy látjuk az embereket, ahogyan Isten látja, ahogyan Krisztus látja, és ahogyan gondol rájuk. És ez azért nagyon fontos, mert itt nem arról van szó, hogy ne imádkozzunk, hogyha paráznák, házasságtörők, adócsalók, pénzsóvárok, bálványimádók vagyunk. Ez magától értetődő. Ez magától értetődő, hogy ne legyünk pénzsóvárak, házasságtörők, stb. Az a fontos, hogy hívő emberek számára, hogy itt sokkal többről van szó, mint ebben. Mert amikor az ember felületesen elolvassa az igét, hogy tiszta kezeket felemelve, vagy akár az, hogy bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzunk harag és kételkedés nélkül, akkor tényleg első gondolatom nekem is az volt, amikor megkaptam a felkérést, hogy igen, hát itt majd most a bűnökről fogok beszélni, hogy ugye nem kedves Isten előtt a parázna házasság törő embernek az imádsága, mégis hát hívő emberek vagyunk, hát ne legyünk már ilyenek. Itt nem erről van szó. Ez egy olyan magától értetődő dolog, amit itt most az igében meg sem említ az apostol. Itt ennél sokkal többről van szó. Itt nem arról van szó, hogy bűntől tiszta kezeket, tehát nem a negatív megfogalmazásról van szó, hanem a pozitív megfogalmazásról, hogy Isten szíve szerint dobbanjon a szívünk, és Isten gondolata szerint járjon az agyunk, és így tekintsünk dolgokra és emberekre, akkor majd Isten előtt kedves lesz az imádságunk. Aztán folytatódik tovább az ige, hogy harag és kételkedés nélkül. Amikor így tovább olvastam az igét, akkor az volt a gondolatom, hogy tulajdonképpen egy kérdés számomra, hogy ez vajon szinonimája-e annak, hogy tiszta kezeket felemelve, vagy pedig tovább viszi a gondolatot, és valami mást fejez ki. Magyarul, hogy akkor tiszta kezünk, hogyha nincs meg bennünk a harag és a kételkedés, vagy ezek többet mondanak, vagy ezek mást mondanak. Olvastam egy olyan kommentárt, ami ezt a három dolgot külön vette, hogy tiszta kezeket felemelve, az a szentség, harag nélkül az a szeretet, kételkedés, visszájkodás nélkül ez a béke, és ez a három egyetemes jellemzője az Isten tiszteletnek, mondta a kommentár. Tehát szentség, szeretet, béke, három, hát nem azt mondom, hogy egymástól független dolog, de mégis három külön dolog, és ezeknek kell meglenniük az Isten tiszteleti imádságban. Én inkább úgy gondolom az ige alapján, hogy a harag és a kételkedés nélkül kifejezés a tiszta kezeket felemelve kifejezésnek a kifejtése, magyarázata. És mindjárt látni fogjuk, hogy miért gondolom így. Most próbáljuk meg ezeket egy kicsit részletesebben venni. Az első ez, hogy harag nélkül. A harag görögül orgé. Ez megint, bocsánat a hosszadalmas felsorolásért, de muszáj odafigyelnünk a pontos jelentésre. Ez jelenti azt, hogy hajlam, viselkedés, természet, természetes adottság, ösztön, törekvés. Tehát látjuk, hogy ez tulajdonképpen teljesen semleges. Aztán jelenti azt, hogy hevesség és szenvedély. Végül jelenti az indulatot és a haragot. Tehát nem feltétlenül negatív érzelmet jelent, hanem lehet túlzottan pozitív is. Tehát lehet túlzottan negatív is, de lehet túlzottan pozitív is. Hogy ez a kettő mennyire összefügg, hadd mondjak két bibliai példát. Az egyik, ugye nem régen olvastuk a Bibliaolvasó kalauzban, Sámsonnak a történetét a Bibliából. Sámson Isten által kiválasztott bírája, szabadítója volt a népnek. A zsidókhoz írott levél is úgy beszél róla, mint a hithőséről. De hogyha végig olvassuk az életét, azt látjuk, hogy végig csetlik-botlik a hitnek az útján, hogy soha nincs igazán a helyén, hogy mindig a hevessége elragadja, akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben. Itt most a pozitív értelemben úgy arra gondolok, hogy állandóan a nőkkel volt a problémája. Ugye először, amikor megtetszett neki egy filiszteus leány, akit feleségül akart venni, és aztán feleségül is vett. Aztán ugye hát volt a probléma, most nem akarom elmondani a történetet. Aztán később egy parádnanőnél látjuk, legutoljára pedig Delila karjaiban. Tehát egy heves, vérmérsékletű, magyarul nőző férfi volt. Ez az egyik. A másik az, hogy állandóan ezért, vagy azért, vagy amazért, de mindig eszméletlen harag volt benne a filiszteusokkal szemben, és agyba főbe verte őket, hol egy kiszáradt szamára állkapocsal, ami éppen a kezébe akadt. Most azt látjuk, hogy ez az ember, ez Isten által kiválasztott, megszentelt, tulajdonképpen már anyja méhétől fogva nazír volt, de az életében a hevesség, az hol ide dobta, hol oda dobta, és talán nem véletlen az, hogy az egész történetben jóformán soha nem imádkozik. Egyetlen egy, vagyis két imádságát olvassuk. Az első imádsága az is valahol az ilyen jellegű szükségleteihez tartozik, amikor annyira megszomjazik, és felkiált, hogy hát Uram Isten, hát itt kell nekem szomjan halnom. És akkor Isten megnyitja a forrást, és iszik abból. És hát a másik imádsága élete végén, hogy hadd pusztítsam el, ugye az itt a Dágon templomában jelenlévő filiszteusokat, ugye azáltal, hogy a két oszlopokt összerántotta és leszakadt a mennyezet. Tehát talán nem véletlen az, hogy Sámson életében éppen ezt a hevességet látjuk, és ez az ő imádságainak is akadálya volt. A másik példát, amit szeretnék mondani, az Péter apostol. Ő nála nem annyira az imádságára utalnék, hanem arra, hogy ő is ilyen heves vérmérsékletű ember volt, megint csak pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugye amikor Jézus meg akarta mosni a lábát, akkor azt mondta, hogy az én lábamat ugyan meg nem mosod. De amikor Jézus azt mondta, hogy akkor semmi között hozzám, akkor már rögtön a másik végletbe esett, hogy Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet is mosd meg. Aztán a másik, hogy fogadkozik, hogy ha mindenki elárul téged, én biztos, hogy nem árullak el. Aztán, amikor ugye mielőtt megszólalna a kakas, akkor így olvassuk az egyik evangéliumban, hogy átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem azt az embert. Tehát ő is a hevessége, a heves vérmérséklete az, ami olyan sok bajba vitte. És mondom itt, bár a bibliai görögben mindig harag, vagyis a bibliai görög szövegből, hogyha fordítanak, azt mindig haragnak fordítják. De a szó eredeti jelentése inkább valami ilyesmit jelent, hogy hevesség. Akár pozitív, akár negatív értelemben, és ennek a fontosságát később majd látni fogjuk. És nagyon fontos, hogy így lehetne ezt körülírni, hogy az óember, a testies ember érzelmi törekvései, felkorbácsolt érzelmei nélkül, legyen az túlzott ellenszenv, azaz harag, vagy túlzott rokonszenv, valamilyen szenvedély. Tehát magyarul érzelmeinket a lelki ember, az új ember irányításával, Isten szerinti módon kordában tartva éljük meg. Tehát ezt így összefoglaltam a kettőt, hogy harag, vagy túlzott rokonszenv, vagy írhattam volna szenvedélyt is. Na most lássuk a következő kifejezést a kételkedés nélkül. Azért is olvastam fel mind a három fordítást. Az új fordítás kételkedésnek fordítja, Károli versengésnek fordítja, és az újonnan revideált Károli próba kiadása vélekedésnek fordítja. Miért ilyen sokféle a variáció? Azért, mert az eredeti szó a dialogismus jelent számvetést, beszélgetést, megvitatást, megfontolást, mérlegelést, okoskodást, kételkedést, vitatkozást és versengést. Megint látjuk, hogy ez egy olyan szó, aminek van pozitív oldala is, és van negatív oldala is, de egyik oldal sem igazán jó. Így lehetne ezt is körülírni, hogy az óember értelmi törekvései, túlzott meggondolásai és okoskodásai nélkül. Ezért lehet kételkedésnek is, és vélekedésnek is fordítani. Vagyis ez azt jelenti, hogy értelmünket, gondolatainkat a lelki ember, az új ember irányításával, Isten szerinti módon kordában tartva éljük meg. Itt is szeretnék egy bibliai rossz példát mondani. Debora és Bárák énekében olvassuk, hogy Ruben tartományában nagy fontolgatások voltak. Ugye el kellett volna menni a háborúba. Debora és Bárák vezették a sereget, jöttek több helyről, de felsorolja az ige, hogy hát innen-onnan azért nem jöttek el, és azt mondja, hogy Ruben tartományában nagy fontolgatások voltak. Vagyis végig gondolták, hogy hát jó ez nekünk, hogy most elmegyünk a háborúba, lehet, hogy mi fogjuk a rövidebbet húzni. Végig gondolták a dolgokat, kételkedtek a győzelemben, nem is mentek el a háborúba. Tehát az, hogy tiszta kezeket felemelve, ugye ebből indultunk ki, és azt mondtuk, hogy az az Isten szerinti hozzáállás dolgokhoz és emberekhez, és ez volt a kérdésünk, hogy az, hogy harag és kételkedés nélkül, ez valami más, vagy ugyanaz? Hát, hogyha ezt a levezetést látjuk, akkor oda jutottunk a görög szavakat vizsgálva, hogy az óember érzelmi törekvései nélkül és az óember értelmi törekvései nélkül magyarul Isten szerinti hozzáállás dolgokhoz és emberekhez. Tehát tulajdonképpen ugyanazt mondja az, hogy harag és kételkedés nélkül, csak egy kicsit magyarázza, hogy mit jelent az, hogy tiszta kezeket fölemelve. Azaz mind a három kifejezés azt jelenti, hogy az újjászületett emberben a Szentlélek Isten szerinti hozzáállást alakít ki a dolgokhoz és az emberekhez, mind érzelmi, mind értelmi síkon, legyen a hívő ember jóindulatú, józan és bölcs. Hiszen az, hogy hevesség nélkül az a józanság, és az, hogy vélekedés nélkül az, hogy Isten gondolkozása szerint mi legyünk bölcsek. És végül ebben az ige versben az utolsó, de ezt már nem részletezem, csak éppen megemlítem, hogy még van egy ilyen kifejezés, hogy minden helyen, ez az összefüggésből tekintve, ez most nem azt jelenti, hogy kint a mezőn, meg az otthonunkban, meg nem tudom hol, hanem az összefüggésből lehet látni, hogy itt az Isten tiszteleten, vagy általában is a gyülekezetben történő imádságról beszél az apostol. Akkor ígéretem szerint most a 8. vers előtti ige szakasz szeretném, hát nagyon röviden lemagyarázni. Mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Ezért rendelt el engem hírnöknek és apostolnak, az igazat mondom, nem hazudok, a pogányok tanítójának hitben és igazságban. És itt folytatódik, hogy azt akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket felemelve, harag és vélekedés nélkül. Tehát tulajdonképpen most az olló egyik nyíró felületéről szeretnék beszélni. Itt kezdi Pál az imádságról szóló tanítást, felsorol 4 formát, könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások. Az első 3 az csak nem szinoníma, a 4. a hálaadás értelme világos. Most ennek a taglalásában nem akarok belebocsátkozni, hiszen nem ez a feladatom. Inkább ezt szeretném megkérdezni, hogy vajon mit jelent az, hogy minden emberért? Azt jelenti, hogy minden egyes emberért imádkozzunk, hogy a világon élő mind a 7 milliárd emberért egyenként imádkozzunk? Vagy csak az általunk ismert néhány száz vagy ezer emberért imádkozzunk? Vagy csak általánosságban imádkozzunk úgy mindenkiért? Nyilván nem erről van szó. A folytatásból érthető az, hogy mit jelent az, hogy mindenkiért. Királyokért és minden fölöttesért. Magyarul, A minden emberért után ugyan vesző van a fordításunkban, lehetne kettős pont is. A feljebb valókért, az előjárókért való imádság. Tulajdonképpen itt erről van szó. Egyébként csak ezt nagyon zárójelbe szeretném megjegyezni, hiszen ez aztán nagyon messzire vezetne, de tulajdonképpen a folytatást is így kell érteni. Mármint az első két versnek a folytatását is így kell érteni. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Egy egész teológiai rendszert építenek a negyedik versre. Jézus Krisztus meghalt minden emberért, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ebből viszont az következik, hogy attól függ az üdvösség, hogy az ember akarja-e, hogy az ember elfogadja, hogy vajon Jézus Krisztus mellett dönt el-e, hiszen Isten a maga részéről azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Sajnos ez egy teljesen református egyházban is teljesen elfogadott és általános tanítássá vált, pedig, hogyha ez egy teológiai probléma lenne, akkor nem itt beszélne róla Pál, hanem például a római levélnek az üdvösségről, a megigazulásról szóló tanításának a szívében, vagy a Galata levélben esetleg. De itt az imádságról szóló tanácsoknak mint egy mellékmondatában szerepel csupán az, hogy mert hát azt akarja Isten, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát ez nem egy nagy dogmatikai tanítás, hanem ez egy magyarázat. Vagyis ez azt jelenti, hogy bár semmi kedvetek nincs ahhoz, hogy a pogány és istentelen királyokért és minden fölöttesért imádkozzatok, de Isten azt akarja, hogy mindenféle ember üdvözüljön. Azaz a királyok és a fölöttesek sincsenek eleve kizárva az üdvösségből, és ezért őértük is imádkozni kell. Tehát az, hogy minden ember, az nem minden egyes embert jelent, hanem mindenféle, mindenfajta embert. Ugye Pál korában a királyok, a följebb valók, hát azok bizony elég messze voltak a kereszténységtől, és Pál azt mondja, hogy bár nincs kedvetek értük imádkozni, de imádkozzatok értük, mert ez kedves Istennek. Mert Isten mindenféle embert elvezethet az üdvösségre. Mert Isten azt akarja, hogy mindenféle ember üdvözüljön. Az ollónak, tehát az egyik nyíró felülete a feljebb valókért, a felsőbbségért mondott könyörgés. Ez tehát az első hét versnek a nagyon rövid magyarázata. Ugyanígy nagyon röviden szeretném magyarázni a második felét is az ollónak, a 9-től 15-ig terjedő verseket, amely ugye a 9. vers így kezdődik, hogy hasonlóképpen vagy ugyanígy. Azaz az asszonyok viselkedése, mint az imádság feltétele. Hasonlóképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetesen és mértékletesen ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem jó cselekedetekkel, amint illik az istenfélelemben járó asszonyokhoz. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel, a tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek azután Éva, és nem Ádámot csábították el, hanem az elcsábított asszony esett bűnbe. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad a hitben és szeretetben, és a szent életben mértékletességgel. Tehát ugye ez az ollónak a másik nyírófelülete. Az istenfélő asszonyok szemérmetes öltözködése, mértékletes ékesítése inkább jó cselekedetekkel, mint hajfonogatással, arannyal, ezüsttel. A másik pedig az engedelmesség, a csöndes tanulás, a tanítás tiltása, és hogy ne uralkodjék a férfi. Az indoklás a teremtésre és a bűnbeesésre történő hivatkozással történik. Zárójelben megint ugyanúgy az előbb mondtam egy zárójelet, most is mondok egy zárójelet. A női lelkészség és a női presbiterség kérdése azért itt fölmerül. Sok tanítás és sok tévtanítás van pro és kontra. Amint az előző szakasz, ugye, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, nem egy könnyen magyarázható, ugyanúgy ez sem. Az a kérdés, hogy ez egy alapvető tanítás, vagy kulturális háttérből magyarázható, hogy az ókorban így volt szokás. De úgy gondolom, hogy itt is keressük meg az igazi értelmét, hogy a teremtésből és a bűnesetből adódó helyzetét az asszony ne akarja túllépni, ne akarjon például a család feje lenni, vagy egy gyülekezetben vezető pozícióra, vagy befolyásra törekedni. Tulajdonképpen ezt mondja ez az ige szakasz, és akkor most itt nem kell legalábbis ennek az előadásnak az elejéig belemenni abba, hogy női lelkészség, vagy női presbiterség. Ez a lényeg, hogy ne akarjon a család feje lenni, vagy ne törjön egy gyülekezetben vezető pozícióra, vagy befolyásra. Tehát röviden a két ige szakaszt a mi igénk szempontjából próbáltam meg magyarázni, mert ez a két ige szakasz, ahogy mondtam, összefügg alapigénkkel, az olló két nyíró felületének a találkozásánál hatásos, azaz működik az olló, itt vág, azaz itt nyír. Ha érteni akarjuk alapigénket, akkor az előző és a következő ige szakaszt is figyelembe kell venni. A tiszta kézhez, a harag és kételkedés nélküli imádsághoz, a följebb valókhoz és az asszonyokhoz való helyes viszony alapvető. Tehát itt nem arról van szó, hogy ne legyünk házasságtörők, meg ne legyünk bálványimádók, meg ne gyűjtsük az anyagi javakat. Itt nem erről van szó. Itt elsősorban ahhoz, hogy a tiszta kéz, amint látjuk, elsősorban a mi számunkra most ebből a 15 versből azt jelenti, hogy a feljebb valókhoz és az asszonyokhoz való helyes viszony alapvető, hogy hogyan tudunk imádkozni. Hiszen a hívő férfi fő kísértése, ahogy már sokszor mondtam, nem a paráznaság, nem a házasságtörés, nem az adócsalás, nem a bálványimádás, ez egyszerűen szóba se kerüljön egy hívő férfinál. A fő kísértés a följebb valókhoz való viszony kérdése, azaz nevesítve a politika, a munkahelyi problémák és hasonlók, és az asszonyokhoz való viszony kérdése, tehát a családi problémák. És hogyha látjuk, hogy van szó felsőbbségről, ami alá vagyunk vetve, és van szó az asszonyokról, ahol ugye Pál apostol azt mondja, hogy nem értékben, nem rangban, de mégiscsak a férfi a fő, akkor azt látjuk, hogy az alá fölé rendelési kapcsolatok, viszonyok azok, amelyek egy hívő embernek az imádságát meg tudják keseríteni. És akkor így vizsgáljuk most meg még egyszer az alapigénket. Azért most már próbálom egy kicsit röviden, igazából már csak 10 percem van, legalábbis ahhoz képest, ahogy elkezdtem, és ugye egy órát kaptam. Hadd olvassam fel még egyszer. Azt akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen tiszta kezeket emelve fel, harag és vélekedés nélkül. És akkor most szeretném nevesíteni is a dolgokat, és úgy vizsgálni ezt az igeverset, hiszen általánosságban már végig tekintettük. Az első fő terület a politika. Ez a férfiak egyik fő vita területe. A baloldal és a jobb oldal kibékíthetetlen ellentéte, a liberalizmus és a konzervativizmus kibékíthetetlen ellentéte, a hatalmi harcok területe. Általában a férfi emberek érdeklődnek a politika iránt. És itt kell nagyon vigyázni. Tiszta kezeket felemelve kell imádkozni országunk mindenkori vezetőiért. És ez nagyon fontos, mindenkori vezetőiért. Harag és kételkedés nélkül. És itt most nagyon fontos, hogy a haragot és a kételkedést az eredeti jelentés szerint értsük. Tehát pozitív és negatív értelemben egyaránt, hogy ne az ellenszenv és ne a rokonszenv irányítson, és ne a megfontolások irányítsanak. Se pozitív, se negatív érzések, se pozitív, se negatív értelmi meggondolások. Sajnos a hívő férfi is nagyon tud heveskedni ilyen értelemben, ha politikáról van szó. Nagyon tud haragudni például a baloldalra, és nagyon tud kritika nélkül rajongani a jobb oldalért, vagy esetleg fordítva, ugye az most nem akarok politizálni, nem erről van szó. Vagy okoskodni, hogy melyik színű kormány hasznosabb anyagi értelemben az egyháznak, melyiktől várhatjuk a hittanoktatás erőteljesebb támogatását, és így tovább, és így tovább. Ez pedig káros a tiszta kezű imádságnak, mert minden felsőbség, könyörgéseink, imádkozásaink, esedezéseink és hálaadásaink tárgya kell, hogy legyenek, akár tetszik, akár nem. Hiszen kormányok jönnek és mennek, de nekünk mindegyikért imádkoznunk kell, nem csak a keresztényekért. Pál idejében a római császára hiú, kegyetlen és keresztény üldöző Néró volt. Mégis azt mondja Pál, hogy imádkozzatok a királyokért és minden felsőbségért. És ennek az imádságnak a célja kettős. Az egyik az, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. A másik célja az imádságainknak, hogy a királyok és minden fölöttes is eljusson az üdvösségre és az igazság ismeretére. Ugye, hiszen ez kedves Isten előtt. Tehát imádkozzunk magunkra, és imádkozzunk rájuk nézve is. De ezt tiszta kézzel, harag és kételkedés nélkül csak úgy lehet megtenni, hogy bizonyos távolságot tartunk. Tehát se nem haragszunk, se nem rokonszenvezünk túlságosan, nem köteleződünk el ilyen értelemben egyik irányban sem, hanem követségben járunk ebben a világban. Megint zárójelben, nagyon röviden. A világhoz való viszonyunknak négy modellje képzelhető el leegyszerűsítve. Az egyik a szerzetesi modell, vonuljunk ki a világból. A másik a nagy konstantini modell, meghódítani a világot az egyház számára. A harmadik, és ez az, amit nagyon sok férfi ember vall, de én úgy gondolom, hogy ez helytelen, a kettős állampolgárság modellje, hogy mennyei és földi állampolgárok egyaránt vagyunk, hiszen hát magyarok vagyunk, meg hívő emberek is vagyunk. De van a negyedik, az a követség modellje, bár a fogadó országban élünk, a küldő ország érdekeit kell maximálisan képviselnünk. És én úgy gondolom, hogy ez az utóbbi a feladatunk. Mi a mennyek országának a polgárai vagyunk, és követei ebben a világban, harag és kételkedés nélkül az azt jelenti, hogy nem elköteleződni földi pártokhoz és irányzatokhoz, hanem csak a menny. A mennyet képviselni ezen a földön. A mennyet képviselni ezen a földön. Úgy, ahogyan a Filippi levélben mondja is Pál apostol, mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. A második fő terület az a munkahely. Ez a férfiak problémáinak a másik nagy területe, a munkatársak is, de főképpen a főnökök. Főképpen a főnökök. Bocsánat, a főnökök szapulása, a vállalatvezetés vagy a cégvezetés ócsárlása, vagy esetleg a tőlük való félelem a hívő férfiak szemében sem tűnik bűnnek, pedig az. Akadályoz bennünket abban, hogy tiszta kezeket felemelve imádkozzunk harag és kételkedés nélkül. Az a kérdésem, hogy kedves férfi testvéreim, szoktunk-e, és ezt persze magamnak is fölteszem, szoktunk-e a munkahelyünkért, a cégünkért, a vállalatunkért, a főnökeinkért imádkozni, vagy nem szoktunk? Pedig erre is ugyanazok a dolgok érvényesek, mint amit a politikára elmondtam. Itt is kell bizonyos távolságot tartani, pontosabban az a szükséges, hogy a közvetlen munkai dolgokon túl tudjunk tekinteni. Nem véletlenül ír Péter apostol is, meg Pál apostol is ezekről a kérdésekről. Péter így írja a második levél 18. vagy első levél második részének a 18. versében. Ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, nem csak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívteleneknek is. Aztán ennek van folytatása, de inkább olvasom a Kolosse levél harmadik részéből, a 22. 23. verset. Ti szolgák, fogadjatok szót mindenben, tesz szerint való uraitoknak, nem szívből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Tehát megint túltekintve a konkrét munkahelyi problémákon, főnökökön, stb. Túltekintve úgy kell nekünk ott jelen lenni, mint akik az Úrnak akarunk szolgálni. Szóval van egy speciális terület, ezt most csak megint zárójelbe jegyzem meg, erről nem akarok beszélni, amit idáig nem említettem, ez a gyülekezeti előjárók, lelkészek és presbiterek kérdése. Ez tulajdonképpen hasonló kérdés, mint az előző kettő, csak jó esetben ugye itt testvérekről van szó, tehát azért mégiscsak más. Végül, és ezzel fejezem be, a harmadik fő terület a családi élet problémái, elsősorban is a házastársak közötti viszony. Az asszonyok fő kísértése mindig uralmi kérdés. Mielőtt férnél vannak, azelőtt a hódítás. Hiszen mit szolgál az a fajta öltözködés, az a fajta ékesítés, amiről itt Pál apostol azt mondja, hogy hasonlóképpen az asszonyok tisztességes öltözetben szemérmetesen és mértékletesen ékesítsék magukat, stb. Tehát az asszonyok fő kísértése uralmi kérdés először, mint hódítás, öltözködés, ékesítés, meghódítani a férfit, aztán utána pedig uralom, hogy ki hordja a kalapot, vagy ki hordja a nadrágot. Uralkodni a férfin, irányítani a férfit, már Éva is ezt tette Ádámmal. Megint csak zárójelbe itt el lehetne menni a feminizmus kérdésére is, de azt hiszem teljesen fölösleges. Tehát így mondom, hogy az asszonyok fő kísértése az uralmi kérdés, és a hívő asszonyok legfontosabb ajándéka férjüknek a tisztelet és az engedelmesség. Még egy ige szakaszt szeretnék felolvasni, két részletben az igéből, az Efézusi levélből. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Tehát a hívő asszonyok legfontosabb ajándéka a férjüknek a tisztelet és az engedelmesség. Ezzel szemben a férfi legfontosabb feladata és kötelessége az asszony felé az önfeláldozó szeretet. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szennyfolt vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket, aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat. Ha ez a szeretet, ez a feltétel nélküli szeretet hiányzik a férfi életéből, akkor nem tud tiszta kezeket felemelve harag és kételkedés nélkül imádkozni. A feleség iránti feltétel nélküli szeretet hiánya a hívő férfiak legnagyobb bűne, amely a legnagyobb akadály az imádkozásnak. Az egész csendes napnak ez a címe, tiszta kezű férfiak. Fölteszem a kérdést, hogy ki tehát a tiszta kezű férfi? Nem csak az, aki nem házasságtörő, nem bálványimádó, stb. Stb. Hanem az, aki az alá és fölé rendelési viszonyaiban, politikában, munkahelyen, családban, Isten gondolatmenetére ráhangolódva, Isten szíve szerint dobban a szíve, Isten gondolkozására ráhangolódva mennek végbe a gondolatai és a cselekedetei, aki jóságos, józan és bölcs, akit az Isten szerint való szeretet határoz meg a mindennapi élet forgatagában. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is volt, ugye ezután következik a Filippi levélben a Krisztus himnusz, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel legyen, hanem megüresítette magát. És így kell nekünk is megüresíteni magunkat. Most egészen konkrétan erre az ige szakaszra figyelve. A politikától, a munkahelytől, a családi problémáktól, illetve ezekben helyesen benne állva, helyesen a szeretet által meghatározva élve, így kell ezektől megüresíteni magunkat, alázatosnak lenni, egymást a másiknál különbnek tartani, magunknál különbnek tartani, hogy valóban az az indulat legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban is megvolt, és akkor nem lesz akadálya a hívő férfi imádságának. Köszönöm szépen a figyelmet!